beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Egyelőre elmarad a Szíria elleni légicsapás, bár az amerikai hadihajók továbbra is Szíria partjai közelében várakoznak. Barack Obama amerikai elnök tegnap este bejelentette, ha megvalósul az az orosz és szíriai indítvány, amely szerint Damaszkusz nemzetközi felügyelet alá helyezi vegyi fegyvereit, elkerülhető a légicsapás. Haladékot kapott az Assad rezsim? Milyen alakul lehet a háttérben, és elkerülhető-e a további vérontás és a káosz? A mai műsorban az elmúlt hetekben megjelent esélylatolgatások és elméletek után egy újabb szemszögből lesz szó erről. Előtte azonban egy Magyarországon élő szír vállalkozó beszél arról, hogy az egyszerű emberek mire is vágynak Szíriában. Kérem, tartsanak velem!
Beszállókártya.
Hetek óta rendszeresen megjelennek a híradásokban azok a képsorok, amelyeken Európában élő szíriaiak követelik az amerikai légicsapást Assad rezsimje ellen. De vajon tényleg erre vágynak a szíriaiak? Vendégem a stúdióban Hanifa Ahmed, Magyarországon élő szíriai üzletember. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Ön tulajdonképpen hogy került Magyarországra? Ön is menekült?
Nem vagyok menekült. Én otthon végeztem egyetemet, fizika-kémia a szakhoz, ilyen tudomány egyetemen, és akkor ide jöttem tovább tanulni, doktorit végezni. És akkor ösztöndíjat kaptam Magyarországtól 1995-ben.
De aztán itt maradt. Miért?
És akkor utána itt maradtam, itt alapítottam családot, tetszett nekem az ország, és akkor itt maradtam.
De családja nagyobb része továbbra is Szíriában él.
Hát igen, a szüleim és rokonaim ott vannak sajnos, és most nagyon szenvednek.
Na most akkor önök hogy élik? Meg gondolom beszélnek minden nap telefonon.
Persze, minden nap beszélünk többször is.
Mit szólnak ahhoz, hogy most mégsem lesz amerikai légicsapás?
Hát én őszintén, mint szíriai ember, nagyon sajnálom ezt a helyzet, ami alakult Szíriában. Mert a nép, amikor 2,5 éve, hogy kijött az utcára tüntetni, teljesen béke tüntetés volt, és a nép csak ennit akart, hogy kis szabadságot és kis méltóságot. De utána sajnos a rendszer átalakította ezt a béke tüntetések, vagy a békeforradalom, átalakította a fegyveri véres forradalom. Itt csinálta, hogy minden gyilkos, minden alvilági ember, aki börtönben volt, kiszabadította a börtönből, és adott nekik fegyvert, hogy átalakítja ezt a forradalom fegyveri felkelésre.
Azt mondja, hogy ezt tulajdonképpen az Assad találta ki ezt az egészet.
Az Assad találta ki az egészet. És utána ő azt hitte, hogy rövid időn belül tudja ezeket a fegyveri felkeléseket megsemmisíteni, és akkor újra lesz minden rendben. De sajnos most rosszabb.
Az emberek egyébként hogy élnek? Hát gondolom nem könnyű most ilyen körülmények között nem lehet dolgozni, vagy normális életet folytatni.
Hát az én családom, rokonaim, megmondom szintén, 70%-a most nincsenek Szíriában. Egy része Egyiptomba mentek, másik része Törökországban, de akik ott vannak Szíriában, nagyon szenvednek, nem dolgoznak, nincs munkalehetőség. Eleve régen nem volt munkalehetőség, de most nagyon nehéz a helyzet. Ráadásul, hogy nincs víz, nincs villan, hogy nagyon rossz körülményekben élnek, ráadásul nem tudnak, mikor jön valami rakette, vagy valami lövöldözés hozzájuk, és akkor amikor kimennek a lakásból, a utcára, akkor nem biztos visszajönnek. Nagyon-nagyon nehéz a szíriai nép. Legtöbb nép általában semleges, hogy nem a rendszer és nem a forradalom mellett. De ez a rendszer kényszerítette az embereket, mert amikor jön egy vadászrabbológép, és felbombáz a házamat, és megöli a családomat, megöli testvéremet, megöli mindenkit, a gyerekeket, akkor én most kényszer helyzetbe lettem, hogy meg kell védenem a családomat, meg kell védenem a házamat. És akkor így alakította az Assad a forradalmat, a békeforradalomból, ilyen háború forradalom, ilyen radikális.
Ugye most lehet hallani arról, hogy keresztényeket gyilkolnak sok helyen. Korábban Szíriában jellemző volt a vallás villongás, illetve a vallási ellentétek?
Szíriában több kisebbség van, nem csak keresztények vannak, többféle lényeg, hogy mondjuk a keresztények, ami keresztény testvéreink, ezt mondjuk, hogy régóta ott élnek, és semmiféle konfliktus nem volt a keresztények és a muszlimok között. A mostani rendszer, az Assad, eleve amikor megkezdődött a forradalom, azonnal a rendszer ezt akarta mondani a kisebbségeknek, hogy ha én megbukom, akkor jönnek a muszlimok, ezek a szélsőségesek, az Al-Qaeda és olyasmit, és akkor fogják ti a kisebbségek, mint a keresztények, mint a kurdok, mint a drúzok, ott vannak Dél-Szíriában, akkor megsemmisítják, és akkor tengerbe fogják küldeni. Ez a dolog nincs az a szíriai emberekben soha. mi így élünk, mint testvérek. És én most például, én ezért vagyok az Assad ellen, mert az Assad gyilkos. Gyilkolt embereket, gyilkolt ártatlan gyerekeket, felbusztította az országot. Mit akar még többet? Ha lenne tényleg ilyen politikai megoldás, és elmenne az Assad, és jön helyette ilyen átmeneti kormány, nem mit csinálja, ilyen demokratikus választás, én mellette vagyok 100%. Nem vagyok emellett, hogy most Amerika vagy a nemzetközi arok támadják az Assadot, és ha nem sikerül nekik, akkor kijön az Assad, mintha ó, győzött, és akkor még rosszabb lesz az ártatlan embereknek.
Az időnk az elfogyott, én nagyon köszönöm Anifa Ahmed, Magyarországon élő szíriai üzletembernek, hogy vendégünk volt, kérem tegye máskor is.
Köszönöm szépen.
Beszállókártya.
Tehát nem lesz a vegyi fegyverek miatt légi csapás Szíriában, ez tulajdonképpen jó hír, és a következő percekben arról beszélgetünk, hogy ez kinek és miért jó hír. Vendégem a stúdióban Mihálfi Balázs Sejk, az Afrikai Magyar Egyesület vezetőségi tagja. Jó napot kívánok!
Üdvözlöm! Ez a hír, ez a szíriai lakosságnak és a köznépnek nagyon jó hír. Mindenki másnak függően attól, hogy milyen csoporthoz tartozik, vagy jó, vagy rossz. Nyilván a Szíriát nem lehet úgy értékelni, és a szíriai helyzetet, hogy most van egy csúnya ember, akit Bashar Assadnak hívnak, és akkor a szíriai nép felkelt ellene. Ez ennél sokkal bonyolultabb. Szíria egy stratégiai helyen fekvő ország, útban Irán felé. Ez a Szíria-Irán tengely szénhidrogénekben gazdag, hiszen Szíriában most fedezték fel a hatalmas földgáz kincset a kontinentális talapzatban.
Na jó, de hát ha mondjuk itt azért tegyünk egy zárójelet az a kapcsolatban, hogy most talán kevésbé fontos mondjuk Amerikának a konvencionális módon nem kitermelhető gáz, hiszen a saját területein is hatalmas mennyiséget talált.
Szíria egy fontos befolyási övezet. Nem mindegy, hogy például pont a szénhidrogének miatt milyen hatalom telepszik meg. Orosz, hiszen érdeke az oroszoknak. Kínai, hiszen érdeke a kínaiaknak is. És érdekes, hogy az oroszok és a kínaiak között itt egyetértés van. Tehát van valami kiegyezés, és ketten azért erősebbek, mint Amerika, akár katonailag, akár pénzügyileg, akár stratégiailag. Tehát nem mindegy, hogy akár úgy mondanám, hogy megengedőleg átengedi Amerika ezt a befolyási övezetet másoknak, pont Izrael szomszédságába, vagy pedig megtartja magának, hiszen azért gyakorlatilag az arab tavasz eredményeként az észak-afrikai övezetet nevezhetjük amerikai kalifátusoknak. Tehát ez a koreográfia viszont nem jött össze Bashar Assad esetében.
Na most akkor itt álljunk meg egy pillanatra. Tehát azt mondja, hogy az arab tavasz, a jázminos forradalmak az az amerikai titkosszolgálat műve.
Itt ezer elmélet hangzik el ezzel kapcsolatban, összeesküvés elmélet, vagy nem összeesküvés elmélet. Az, hogy hogy keletkezett, nem tudja senki. A lényeg, hogy volt egy automatizmus, aminek a vége az, hogy gyakorlatilag a diktatúrák helyett, vagy monarchiák helyett, vagy nevezd úgy, ahogy akarod, a muzulmán testvériség jutott Észak-Afrikában hatalomra az országok zömében.
Na de ez nem volt érdeke az Egyesült Államoknak. Legalábbis úgy tűnik, hogy egyáltalán nem érdeke, hiszen a muzulmán testvériség, ahogy én kiveszem a hírekből, és hát majd kijavít, hogyha rosszul gondolom, több szálon kötődik az általunk Al-Qaida néven ismert terrorszervezethez, illetve más egyéb szélsőséges muszlim szervezetekhez.
Akár érdeke, akár nem, szövetséget kötöttek. Tehát amikor már hatalmon voltak, akkor mindegyikkel létrejött az amerikai szövetség. A másik az Al-Qaida-val kapcsolatban, azért a hallgatók számára tegyük világosá, hogy ezt Amerika hozta létre. Tehát Afganisztánban Bin Laden idején, amikor ő mujahid harcos volt, akkor a CIA hozta létre ezt a szervezetet, amely nem ezen a néven vált ismerté, és ma sem ezen a néven ismerik a muzulmán világban. Ez a Majlis-e-Shura el-Mujahidin, azaz a mujahidineknek a tanácsa. A Qaidát ezt csak azért mondják, mert ez könnyebb kimondani, és ez alapot, bázist jelent. Viszont az Al-Qaida mára egy több ezer sejtből álló szétszakadozott szervezet, amely valóban ilyen agymosott barbár bandákból áll, de hol követik a CIA-t, hol egymással harcolnak, hol Amerika ellenesek, tehát nem tudja senki se végül is ki hol áll, mert velük kapcsolatban biztos állásfoglalásokat nem lehet hirdetni. Tehát egy biztos, hogy arra mennek, amelyre a víz folyik, tehát őket a saját gravitációjuk viszi az iszlám szlogenek szerint, de azon a kulturális szinten amelyen ők állnak, ők valóban pitbullok. Na most Amerika kitenyésztette ezt a pitbull fajtát, fenn is tartja a tenyészetét, és ugyanakkor harcol is ellene, tehát jelen pillanatban nagyon ellentmondásos szerepe van éppen Amerikának. Na most pont őket vetette be eddig a Jabhat al-Nusra néven, ami a Káidának egyik szárnya, Szíriában arra, hogy megdöntsék Bashar al-Assad rezsimét. Ugye ez nagyon durva kijelentés így.
Igen.
De azért jutok el idáig, mert Amerika támogatja az ellenzéket. Az ellenzék valóban egy demokratikus ellenzéknek indult még 2 évvel ezelőtt, de ma már az, ami meg akarta dönteni 2 évvel ezelőtt Bashar Assad hatalmát, körülbelül az ellenzék 20%-át képviseli. Felszaporodtak a szélsőségesek. Ma már a 80% sajnos ez a fejlevágós barbár csürhe.
Na most kinek mi az érdeke innentől kezdve? Ugye azt látom, hogy a jelenlegi elnök támogatottsága ott a környéken is, hát ugye legalábbis 2 féle. Van, akinek nagyon jó, mert azért mégiscsak egy biztonságot ad. Másrésztről, ugye, hát ha azt nézem, bizonyos népcsoportok és bizonyos vallási felekezetek, többek között a keresztények, annak köszönhetik még azt, hogy élnek, hogy a jelenlegi rendszer regnál, azt lehet olvasni több helyen, hogy a magát ellenzéknek nevező, ahogyan mondta csürhe, az meg is ígérte, hogy ki fogja írtani az alavitákat és a keresztényeket. Ugyanakkor ez a menekült áradat sem biztos, hogy jót tesz ott a környéken a különböző országoknak, tehát valami módon szeretnék lezárni ezt a dolgot. Most, hogy így nem lesz beavatkozás, legalábbis most azért ez erősen úgy tűnik, hogy ez így marad. Milyen megoldások látszanak?
Nézze, a politikában azt a kérdést feltenni, hogy kinek van igaza, azt nem szabad. Mert jelen pillanatban a szíriai nép szenved, egyik oldalon a Bashar Assad rezsimétől, amely 40 éves diktatúra, apafia diktatúrája, amely egy hallatlan, korrupt és egy a lakosság 5%-át képviselő alavita szárnyat képviselő társaság, akik viszont be kell valami egy szekuláris rendszert tartottak fönt, és hogyha itt európai szemmel nézzük, ez egy baloldali érzelmű szocialista rendszer, amelynek a vallási vonzata minimális, tehát őket a baloldaliság hozza össze, és őket nem érdekli, hogy ki keresztény, ki más. Tehát így módon a keresztények ott megtalálják a számításukat, tehát pontosan a keresztények és a kurdok például támogatják Bashar Assad rendszerét.
De a muzulmánokat sem bántotta?
Senkit nem bántott, őt nem vallási alapon orientálták az események, és valójában az egész térségben ilyen szempontból Irak és Szíria baloldali bászpártja, ezeknél a kettőknél a vallás nem számított, illetve a vallási szélsőség számított, mert ezeket lecsukták. Tehát mint Saddam Hussein idejében, mind Assad család idejében nem volt célszerű bármelyik szélsőséges irányzatnak hódolni.
Na most ezt innen Európából nézem meg a különböző hírcsatornákon összerakott hírcsokorokat értelmező emberként nézem, akkor azt mondom, hogy hát ez tulajdonképpen akkor még jó is lehet, ott nyugi van, föl lehetne építeni valamit, hiszen ahol nem bántanak senkit, csak azt, aki egyébként a többség életére és nyugalmára tör, akkor ez egy biztonságos dolog lehet, miközben benne élni valószínűleg nem szeretnék, mert hát ez mégiscsak egy diktatúra.
Ez így van, egy teljesen normális, akár Európában is megfelelő rendszer, amely ugyan diktatúra, de szekuláris, viszont ne feledjük el, hogy Izrael ellenes, tehát Izrael biztonsága nincs szavatolva egy ilyen rendszer mellett, és ha Izrael ellenes, akkor Amerika ellenes is, és olyan befolyási övezetté válhat, ami a két nagynak, Izraelnek és Amerikának nem tetszhet, már pedig Oroszország erősen ott van, hiszen Oroszország a jelenlegi Bashar Assad rezsimet támogató hatalom.
De a térség biztonsága szempontjából melyik lehet a megnyugtatóbb? Mert ugye eddig is fenyegette Izraelt, ha úgy vesszük. Viszont azra többen figyelmeztetnek, hogy ha most az Assad megbukik, akkor ott teljes lesz a káosz.
Ezt meg tudom erősíteni. Ez a valóság. Tehát az ellenzék annyira megosztott, és sajnos ott olyan szélsőségek vannak, amelyek Európa számára is életveszélyt jelentenek.
De úgy tűnik, hogy Putin és Obama számára van egy közösen elfogadható szempont, ugye tegnap ez már el is hangzott, hogy amennyiben a szíriai kormány, jelenlegi kormány fölajánlja a teljes vegyi fegyver arzenáját megsemmisítésre, akkor az oroszok teljes mellszélességgel támogatják őket, és támogatják a rendezést is. De vajon van-e egyáltalán olyan mennyiségű vegyi fegyvere, illetve érdeke-e átadni Assadnak ezeket a fegyvereket?
Ez az, amit mi milliárd számra, mint hallgatók hallunk, amikor egy ilyen bejelentés megtörténik, de nem gondolom, hogy erről beszéltek ők ketten. Ők ketten arról beszélhettek, hogy az ottani stratégiai érdekeket hogyan osztják meg egymás között, és nem arról, hogy most augusztus 21-én mi történt és hány ember halt meg. Sajnos Obama elkövette ugyanazt a hibát, mint Bush. Bush is annak idején a vegyi fegyver szlogent elsütötte, hogy le tudja támadni Irakot. Most ez a szlogan még egyszer elhangzott, és ráadásul nem volt elég körültekintő, hiszen azért nem egyértelmű, hogy kivetette be. Az biztos, hogy bevetették, de azért van egy olyan variáció is, hogy éppen a szaudi titkosszolgálat vezetőjétől származnak a vegyi fegyverek.
Igen, ezen pont gondolkodtam is, hogy ez a szál, mintha én elvarratlan maradt volna, tehát egyszer megjelent, hogy már az ellenzék egy bizonyos tagja már kijelentette, hogy hát igen, azt ők vetették be. Aztán ez úgy elhalt, így nem nagyon foglalkozott vele senki.
Mert ugye az is kiderült, hogy 50-szeres mennyiségű dózis került alkalmazásra, ami egyszerűen azt jelenti, hogy valaki nem értette ennek az alkalmazását, és a legvalószínűbb variáció, hogy a szaudi vonalon bekerült az ellenzékhez, ezekhez a fejlevágott csürhékhez, és a vegyi fegyvernek van két csöve, az egyikbe bele kell tenni a szalingázt, az egyes dózist, és a 50-szeres mennyiségét egy másik gázból, amelyik szétoszlatja ezt a szalingázt, és mind a két csőbe szalingázt tettek, és ez elpukkant. Tehát 50-szeres dózissal valamiféle baleset történhetett, ez az egyik variáció. Persze a másik variáció, amelyet Amerika eddig sugalt, hogy Assad utálja a népét, és ki akarja írtani, tehát itt logikai összefüggések nem jönnek össze. Ez a tanulatlan csürhének a felkészületlenséget sokkal jobb magyarázat, és gondolom, mikor összeállt az egész indok érvrendszer, akkor látta Obama, hogy azért baj van. Tehát itt nem tudja erősen megindokolni ennek a vegyi fegyvernek a bevetői oldalát. Nem azt, hogy volt, az volt. Az kétségtelen, de hogy ki milyen okkal vetette be, valóban ez a kérdés mind a mai nap, és ez a kérdés most elhalványult. És hirtelen jött egy ilyen megegyezés, amerikai és orosz közös megegyezés, hogy azért szalonképesen tudjon kijönni Amerika ebből a iszonyú nagy balhéból, hogy akkor egyezünk meg abban, hogy akkor a Bashar rezsim tegye le a vegyi fegyverét, de gondolom az ő alapvető megállapodásuk nem erről szólt. Ez a világ felé egy kommunikáció.
Na most itt van egy olyan történet, ami viszont szintén halványodni látszik, mert ugye van ennek a korlátozott csapásnak egy olyan üzenete is, hogy lenne, most már ugyan nincsen. De ha hirtelen lett volna, akkor annak van egy olyan üzenete, amit ugye egyébként Obama mondott is, hogy van egy vonal, amit nem lépünk át. És ez egy üzenet. Tehát ez nem arról szól, hogy most legyőzlek, akár téged, hanem aki vegyi fegyvert vedd be, az számíthat arra, hogy megtámadjuk. És ez inkább egy ilyen jelzésértékű, gesztusértékű dolog, figyelmeztetve mindenkit, a mindenkori kormányokat is, és a mindenkori ellenzékeket is, hogy ezt nem. Na most ez a vonat viszont úgy tűnik, hogy elment. Tehát ezt már nem lehet csinálni.
Elment. A másik, hogy ez egy megint egy kommunikációs dolog, hogy kilépi át ezt a piros vonalat. Valóban van a háborús etika és konvenció, aminél ez tiltott, ennek a vonalnak az átlépésétől függetlenül minden oldal átlépi, maga Amerika is átlépte, és akkor ne beszéljünk Hiroshimáról. De még egyszer hangsúlyozom, ezek a kijelentések a tudatlan hallgatóknak számítanak, tehát nem az a lényeg, hogy ki milyen fegyvert vett be, mert mindenki a legbrutálisabbat veti be úgy, hogy a másik sem tudja, hogy honnan érte a csapás. Itt a háttér egyezményeken van a hangsúly, amit majd 20 év múlva fogunk megtudni ilyen mindenféle irattári anyagokból, hogy most például hogy osztottak a szénhidrogénen. Ez a lényeg, erről szól a történet mind a mai napig.
Teljesen érthető ez a gondolatmenet, és ez a, most nevezzük összeesküvés elméletnek, vagy elméletnek.
Jó.
De hol van itt a valódi érdeke az amerikaiaknak, az amerikai üzletembereknek, ha tetszik? Hiszen amíg tart ez a bizonytalan helyzet, amíg ott háborús viszonyok vannak, addig ugye az üzlet az nem nagyon tud működni, hiszen minél nagyobb béke van, annál inkább működik az üzlet. Kinek árt leginkább, és kinek használ leginkább?
Akkor alkossunk magunknak egy olyan térképet, amelynek nem az a címe, hogy Amerika érdekeltségei a világban, hanem mondjuk azt, hogy India vagy Kína érdekeltségei a világban. Tudjuk, hogy a kínai gazdasági boom nem jött létre külső erőforrások bevitele nélkül. Meglátjuk, hogy amerre a Káida vagy a szélsőséges csoportok úgymond destabilizálnak óriási régiókat, Észak-Afrikát, Ázsiában, érdekes módon ott Kína nem tud megtelepedni. Valami fantasztikus, érdekes ezt a két vonalat egybevetni.
Hát igen, a kínai üzletemberek oda mennek, ahol biztonságban érzik magukat. Hát
itt pedig nem tudják onnan elvinni se a vasércet, se a szenet, se semmit.
Tehát itt nem az az érdek, hogy mondjuk az amerikaiaknak így több jut, hanem kevesebb tér jut a kínaiaknak, vagy mondjuk bármelyik más
hatalomnak? Egy időszak el fog következni, amikor a térség megmentőért kiállt. a megmentő pedig tudjuk, hogy mindig Amerika.
Akkor ön azt mondja, hogy érdemes figyelni a híreket, és érdemes mindenkinek gyártani a saját összeesküvés elméleteit?
Persze, itt elméletekből ezer dolog fog születni, és nem is érdemes ezekkel foglalkozni. Ma nem abban a világban élünk, ahol az elveknek van súlya. Ugye az elveket ilyen bizonyos civilizálatlan társadalmakba fel lehet fújni, lehet szekták között gerjeszteni harcot, hiszen az a szíriai esemény is így indult, hogy hát ha sikerül összeugrasztani az alavitát a szunitával, a szunitát a keresztény. Most már látják, hogy ez nem nagyon megy, akkor próbálkoznak újra.
Mert egyébként, bocsásson meg, ez egy fontos vonal. Nem nagyon megy?
Bizonyos kultúrszint alatt ez megy. Sajnos az iszlám világ nincs azon a ponton, hogy ezen a kultúrszinten túl tudná tenni magát, valóban megy, és itt manipulálják őket valóban, hiszen érdek a destabilizáció. A destabilizáció alatt ezer érdek be tud szűrődni abba a térségbe. Ez megy, de nyilván a 21. század nem erre mutat, nyilván, hogy túl kell nőni a világnak ebbe a szektás kérdésekbe, és túllépni ezen a vonalon. Meg kell látni, hogy ma már az egyházaknak nincs jelentőségük, tehát az egyén akármilyen vallású önmagába keresse az Istenét, mert különben csak manipulálják.
De ezért egyébként az egyházi vezetők nagyon sokat tehetnének.
Az egyházi vezetőket gyakorlatilag megvették kilóra minden térfélen, tehát ma nem tudok olyan egyházról, amely ne lenne politikailag involválódva.
Mondja ezt, mint vallási vezető.
Mondom én ezt, mint vallási vezető, aki egyház ellenes.
Hát akkor itt most fönnhagyjuk a kérdőjeleket, és mindenki végig gondolja ezt a történetet, és azt csak kívánhatjuk a szíriaiaknak, és azt hiszem mindenkinek, hogy ne legyen háború a térségbe, és különösen ne polgárháború.
Ez a politikai és stratégiai patthelyzet egyedül a szíriai népnek jó, és kívánjuk, hogy ez így is maradjon.
Ha egyébként változik bármi, akkor folytatjuk ezt a beszélgetést. Én nagyon köszönöm Mihály Balázs Sejknek, az Afrikai Magyar Egyesület vezetőségi tagjának, hogy vendégünk volt, és segített együtt gondolkodni erről a kérdésről, és hogyha lesz bármi változás, akkor ígérem, hogy folytatjuk ezt a beszélgetést.
Köszönöm, állok rendelkezésre.
Beszállókártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is a Gazdasági Rádiót. Ezzel a műsorral legközelebb jövő héten kedden, ugyanebben az időpontban, tehát a 3:30-es híreket követően jelentkezem ismét. Lakatos Lászlót hallották.
Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora.